Drága mennyi atyám, az Úr Jézus nevében jövünk hozzád, és keressük a te szent jelenlétedet. Adj kegyelmet, nyisd meg a szíveinket, hogy találkozás lehessen közösségileg, de személyesen és egyen-egyenként veled. Uram, nem érdekel bennünket a vallásos liturgia, nem érdekelnek a vallásos programok. Rád vágyakozunk, Úr Jézus. Téged tartunk Istenünknek, te vagy a megváltónk. Te vagy, aki meghaltál a kereszten a mi vétkeinkért. Felvállaltál bennünket, nem szégyeltél bennünket. Diadalt arattál a halál és a bűn felett, és feltámadtál harmadnapra. Ezt ünnepeljük ma is, Úr Jézus, és élő Isten vagy. Ennek az élő Istennek a jelenlétére szomjazik a szíve az embernek, kezdettől fogva, és semmi más meg nem elégítheti az ember szívét, bensét, szellemét, csak a veled való közösség. Úr Jézus, add, hogy ezt ma is mélyebben értsük. Leomoljanak a falak, amely ismereteddel szemben emeltettek szívünkben, lelkünkben, érzelmeinkben. Áttörjenek a gátak, a szorító érzések, a megtévesztésnek az erősségei. Letisztuljanak a gondolatok, a szívnek szándékai. És betöltekezzünk szellemeddel és drága szent igéddel, atyám, a Jézus drága nevében. Amen. 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 Foglaljatok helyet. Köszönjük a dicsődő csoportnak a szolgálatot, a gyerekeket. A gyerekek elmennek a gyerekfoglalkozásra. És nekik megfelelő nyelvezeten és módon tanítják majd nekik Isten igéjét a szolgálók, és játszanak is, gyakorolják a közösséget is egymással. Titeket pedig kérlek, hogy keressétek meg a Pál apostol Filippi beliekhez írott levelének 3. rész 20. versétől Isten igéjét, és egészen a 4. rész 9. versig fogjuk olvasni. Filippi beliekhez írott levél 3. fejezet 20. versétől a 4. rész 9-es versig. Helyünkön ülve kövessük Isten igéjét. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja mi gyalló testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, akik után vágyakozom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem és Szüntikét is, intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Eddig az ige. Pál szavainak megértéséhez rendkívül fontos tudnunk, hogy milyen háttérrel rendelkezett éppen akkor az apostol, amikor ezeket a sorokat az általa szeretett Filippi élő gyülekezetnek írta, hogy ez a gyülekezet volt az, amely Európa első gyülekezete volt, első itt alapította meg először a Szentlélek Pál apostolon keresztül gyülekezetet. Lídia például volt, és az egy családja volt az egyik család, ahol összegyűlt a gyülekezet, egy házi közösség, házi csoportos kis gyülekezet. A másik család volt a börtönőr és a hozzátartozók, akik megtérnek, amikor tapasztalják azt, hogy Pál imádkozik, Szilás imádkozik, és Isten csodálatos módon hozza ki őket a börtönből, és ahogy viselkednek, viszonyulnak ezek a rabok a börtönőrhöz, amilyen nagy lelkűen, amilyen szeretettel, amilyen nemes lelkűen viselkednek, viseltetnek, és amilyen méltóság teljesen viseltetnek a város előjáróival kapcsolatban is, akik úgy stikába el akarták őket távolítani, hogy ne kelljen szembenézni azzal a hibás döntéssel, hogy gyakorlatilag ok nélkül vetették őket börtönbe, majd nyilvánosan bocsánat kérnek tőlük, és elbocsátják őket. Mind-mind Filippiben történik, elég aktív időszak volt, ugye, és szenvedéssel terhelt időszak is volt Pál apostol életében. De amikor ennek a gyülekezetnek ezt a levelet írja, éppen Rómában raboskodik Pál, elválasztva a testvéri közösség lehetőségétől, nem tudja meglátogatni a gyülekezetet, a testvéreket. Ebből a háttérből több levelet is ír, börtönleveleknek is nevezzük. És ezeknek a leveleknek a legfontosabb üzenete, fókuszában maga a Jézus Krisztus áll, a Krisztusról való tanúságtétel, a Krisztusról való bizonyságtétel, a Krisztus nagyságának bemutatása, valami olyasmi, amire azt mondja Pál, ha most meg kell halnom, ugye ez is kinézett neki, hogy a császári börtönből azért két úton lehetett menni, vagy szabadon bocsátották, vagy meghalt valaki, hamar kivégzés sorsára lehetett jutni. Pálnak is azért számolni kellett ez az esetőséggel, és amikor megírja például ezt a levelet is, akkor úgy írja meg ezt a levelet, hogy ha még most meg kell halnom, akkor még szeretném nektek Jézus Krisztust, a mi úrunkat bemutatni, felemelni, és ilyen volt a például az Efézusi levél, vagy a Kolossé belékhez írt levél, vagy a Filemonhoz írt levél, szintén börtönből írt levelek, és ezeknek is markáns üzenete a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, mint az Istenről, az Isten fiáról, a megváltóról való tanúbizonyságtétel. És azt próbálja bemutatni Pál ezekben a levelekben, hogy amikor a Krisztussal valaki találkozik, a Krisztussal valaki közösségben van, akkor ez a közösség megváltoztatja a gondolkodásmódját az embernek, megváltoztatja az életét, megváltoztatja a lélegzetvételét, a vágyait, a gondolkodását, megváltoztatja, hogy beszélni kezd másokkal, megváltoztatja a Krisztussal való közösség a kapcsolatait, átjárja az egész lényét, életét, a legmélyig, az életnek legmélyig megváltoztatja az embert. És igazán a Filippi levélben is erre próbál rámutatni a filippi bélyeknek, hogy el ne szakadjanak a Krisztustól, a tiszta forrástól, amelyből fakad az élet, az Isten szerint való valóságos élet. Ezért mondja a negyedik rész első versében, ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, agapé, Isten törnyelt szeretettel szeretem. El vagyok válaszolva tőletek. Nem tudom, látlak-e még valaha benneteket. Valahogy az ilyen esetekben, amikor szeretünk valakit, és nagyon szeretnénk találkozni vele, és nem tudunk találkozni vele, ugye gyallók vagyunk, mert amikor rendszeresen találkozunk valakivel, úgy megszokjuk ezt. És ha valakit nagyon szeretünk, és egy kicsi időt kell távol tölteni tőle, már érezzük a hiányát, és valahogy olyanok vagyunk, hogy felértékelődik a kapcsolat. És amikor már tudom, hogy nem alszok otthon, hanem megyek munkai útra, vagy szolgált útra, és nem alszok otthon, és már megyek el, már akkor hiányzik a családom. Akkor érzem, hogy nem fogok otthon aludni, nem találkozom velük. Más értéket kap az ember, akkor tudom, hogy nem fogom őket látni ma este, mintha úgy megyek haza, hogy otthon fogok aludni. Furcsa az ember, és Pál is, amikor ebben a helyzetben van, hogy nem tud velük találkozni, szeretné látni őket. De tudja, hogy lehet, hogy soha többé nem látja őket, megfogalmazza, hogy milyen értéke van ennek a kapcsolatnak, hogy mennyire szeretlek én benneteket. Most így imádkozok, értetek, és rátok gondolok, annyira, olyan szeretet tölti be a szívemet veletek kapcsolatosan. Istennek a szeretete tölti be a szívemet. És azt mondja, vágyódom utánatok. Örömöm és koronám így nevezi ezt a gyülekezetet, nem csak ezt egyébként, a Tesszaloniki gyülekezetnek is ír. Mindjárt meglátjuk, hogy mit is jelent Pálnak az imádságában, Pálnak ezekben a szavaiban. Ez a két szó, öröm és korona, és azt mondja így nekik, hogy így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Visszamutat tehát Pál az előző versek, hogy ezért tehát itt ezt olvastuk, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyen maga alá vetett mindeneket, a feltámadásnak az ereje, az életnek az ereje tölti be Jézus Krisztust, és meg van írva, hogy akik meghaltak az Úrban, föltámadnak Krisztus jövetelére, akik pedig élünk, azok pedig meg fogjuk látni testünkben az Urat, és olyan testre változtatja egy gyarló testünket, ez az életnek az ereje, a Jézus Krisztusban felszabadul életnek az ereje, amely alkalmas az örök életre. És ez az erő, Istennek ez az ereje, hatalma, amely föltámasztotta Jézust a halálból, tudja újjászülni a halott embert az Istennel való élő közösségre, és ez a feltámadásnak az ereje tudja megváltoztatni az ember gondolkodásmódját, a beszédét, a kapcsolatait, az értékrendjét és az egész életvitelét. Ezért erre visszatekint, tehát Pál, amikor ezeket a sorokat írja és megfogalmazza. Nyilvánvalóvá válhat tehát az üdvösség, az élet a Krisztusban hívő ember testében, életében. Pál a Tesszalonikai levélben, a 1 Tesszalonika 2.19-ben beszél szintén erről az örömről, amely őt betölti. Reménységünk, ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, hanem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. Tehát mire is gondol Pál apostol, amikor erről az örömről és a koronáról beszél? Nem arról, hogy ő mekkora ász, hanem hogy olyan jó látni, hogy nem volt hiába az evangélium az életetekben. Tehát amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, vinni fog magával titeket. És a mennyországban, ha lehet a földön nem találkozunk, de mennyországban fogunk találkozni, ez biztos, 100%, mert ti is ott lesztek, ezért bátorítalak titeket, ez a reménység legyen bennetek, hogy maradjatok meg az Úrban. Őtőle el ne távozzatok, őtőle el ne távolodjatok, hanem keressétek az ővel való közösséget, szívetek meg ne kövéredjen, vagy el ne csüggedjen. Akinek az élete Krisztusban van, annak megjelenik az életében Krisztusnak az élete, Krisztusnak a jellemvonása, Krisztusnak a karaktere, Krisztusnak az indulata, elkezdi betölteni a Krisztusnak a szeretete, és egyre inkább átjárja mindez a szívét és a gondolatait. Ez az alapja, ez a gyújtó pontja a Pál szavainak, amit később mond. A második rész első két versében szintén erről beszél, így szól. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Szentlélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömömet azzal, hogy ugyanaz a szeretet legyen bennetek, ugyanazt akarjátok is, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, mármint ami Krisztusban van. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Itt is erről beszél Pál apostol, hogy legyetek Krisztusban, és legyen bennetek ugyanaz a szeretet, ne ugyanaz, mint a másikban, hanem ugyanaz a szeretet legyen bennetek, mint ami Krisztusban van. Tehát nem itt nem a emberekre mutat rá Pál apostol, korábban sem, és a felolvasott szakaszban sem, hanem Krisztusra mutat rá. És ezért mondja, maradjatok Krisztusban, mert Krisztusból fakad az a szeretet, amelyet tudjátok egymást szeretni. És ha nem Krisztus szeretetével szeretitek egymást, akkor vitatkozni fogtok, kritizálni fogjátok egymást, be fogtok szólni egymásnak, nagy okosok lesztek, úgy gondolod, minden több, jobban tudtok, jól megsértitek egymást, és még nem is érzitek problémának. Mert nem a Krisztus szeretete szorongat benneteket, és nem a Krisztus szeretete tölt be benneteket, mondja Pál, hanem valami olyan szeretet, amit ti szeretetnek gondoltok. De semmiképpen nem az a szeretet, amely úgy imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, szenvedései közben a kereszten. Ezért Pál fontosra tartja, hogy maradjatok Krisztusban, hogy a Krisztus szeretete töltse be a szíveteket, és járja át a gondolataitokat. Beszél a természet feletti békességről, Isten igéje, amely azt gondolom, hogy rendkívül fontos, ma választások vannak Magyarországon, talán már ti is úgy oldodok vele, hogy nem biztos szeretétek bekapcsolni a televíziót, mondjuk én nagyon ritkán nézek tévét egyébként is, de bármit néztél az interneten, és akkor is valamilyen módon megjelent, és nyilván ugye a politika befolyásolás művészete, értem én, és a politika tegye a maga dolgát, de én azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek tennünk kell a magunk dolgát. És az, hogy felelősséggel elmegyünk szavazni, józan bölcsességgel, és nem hit alapján szavazunk, azt mondom, szavazni nem hit által kell, hinni Jézus Krisztusba kell. Szavazni józan parasztészsel kell. Ez józan végig gondol dolgokat. Hinni Jézus Krisztusban kell, nem a politikusokban, mert ő nekik is Jézus Krisztusra van szükségük, ugyanúgy, mint neked vagy nekem. Tehát azt várni, hogy valaki csak attól, mert megígéri, megváltozik, rendkívül komoly naivitás. Az ember attól nem tud megváltozni, mert nagyon szeretné. Az ember akkor tud megváltozni, mert újjászületik. És Jézus Krisztussal találkozik, és akkor tudja megváltozott életet élni, mindaddig, amíg Krisztusban marad. Krisztusban van. Tanítja ezt, és mondja, húzza alá, mint egy utolsó gondolatsort lehet az életében a Pál apostol a gyülekezeteknek, és azt gondolom, így nekünk is. Természetfeletti békesség, Filippi 4:6, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hála adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a gondolataitokat, a szíveteket és gondolataitokat kiben? Krisztus Jézusban. Nagyon érdekes a megőrizni kifejezés. Tudjátok, ez a görög kifejezés a várfalon, az őrtoronyban és a várfalon felsorakozó erős katonaságot jelenti. Amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban, akkor azt mondja, hogy úgy fogja megőrizni Isten, mint hogy az erős hadsereg, az őrszemélyzet, az erős katonák a vártoronyban, az őrtoronyban és a várfalán őrzik és vigyázzák a várost. Mi a szerepük az őröknek? Hogy semmi oda való be ne mehessen oda. Mit mond az Isten? Mit ígér azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak? Hogy erős őrzést ad neki az Isten hatalmával, hogy a szívébe és a gondolataiba ne törhessenek be ellenőrizetlenül olyan gondolatok, olyan érzelmek, olyan vágyak, amelyek istentelenek, vagy amelyek elveszik, elpusztítják a békességet. És amikor egy hívő ember elveszíti a békességét, az Istentől nyert békességét, az azért van, mert beengedett az életébe, a lelkébe, a szívébe és a gondolataiba olyan dolgokat, amelyek nem az Istentől vannak, amelyek nem Krisztus Jézusból fakadnak, hanem körülményekből, emberekből, vagy gonosz szellemektől. Ezért nagyon fontos dolog a mai időszakban is, megvizsgálni kinek ennek a szívét. Mi van a szívünkben? Az Isten békessége van, az Istentől nyert szeretet van bennünk. Ha nem az van bennünk, akkor valami bejött az életünkbe, aminek nincs ott helye. És annak nincs ott helye, akkor ki is kell menni. Azt ki is kell parancsolni onnan. Péter így bátorít az 1 Péter 1:5-ben, szintén ez a kifejezés van az őrzésre, ez a katonai őrzés, erős, fegyveres őrzés. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az örök életre vagy üdvösségre, amely készen van, elkészült, nem lesz, hanem van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó napon, utolsó időben. Látjátok, Pál éppen erről az örömről és koronáról beszél, a megkoronáztatásról, az üdvözültek öröméről, amelyben ma még reménykednek, teljes bizonyossággal hisznek, egy napon azonban nyilvánvaló lesz, mert bemennek az Isten országába, és látni fogják, hogy mindaz, amit Isten ígért, meglett. Ma reménységgel reménykedünk, hittel hiszünk Isten szavában, mert bízunk benne, és ebben a hitben az Isten ereje felszabadul, és azt mondja, hogy erős őrzéssel, védelemmel őriz meg bennünket arra a napra, mire meglátjuk majd az Úr a színőszíne. És lehet nincs is soká. Ez az idő, ezt nem tudjuk. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad. János levelében Jézus szavait idézi az apostol 14:27-ben. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Amit Isten ad békességet, az nem a világ komfort dolgaitól függő. Mi emberek hajlamosak vagyunk testi módon élni, testi módon gondolkodni, keresztények is. És a világból fakad, a világ komfortjából vezetjük le a békességet. A Biblia azt mondja, hogy az Istentől nyert békesség, az Krisztus békessége, amely megmaradt neki a kereszten is. Szenvedése közepette is. Megmaradt a gúny közepette is. Megmaradt a hazug vádak közepette is. Senki nem vehet el tőle, mert azt az Isten hatalma őrzi a hit által. Mert ez a fajta békesség a személyes közösségből való forrás. Abból jön. Krisztusból jön. És a békességet akkor veszítjük el, ezt a békességet, amikor elszakadunk, eltávolodunk Jézus Krisztustól. Vagy őt elutasítjuk. Amikor Krisztust keressük, és az időnket azzal töltjük, hogy az ő jelenlétét keressük, közelségét keressük. És amikor eljövünk Isten népe közé a gyülekezetbe, és felhangzik az első imádság, felhangzik az első dicséret, akkor megragadom a lehetőséget. És azt mondom, Uram, kereslek téged. Mennyivel több erő lenne a keresztények életébe? Mennyivel erőteljesebb lenne bennük az Isten hatalma, ha meg tudnák ragadni az Isten jelenlétét? És legalább, amikor Isten tisztelete jönnek, akkor így gondolkodnának. Milyen nagyszerű lenne, ha megtanulnák a keresztények azt, hogy imádkozzanak. Mert azt mondja a Pál apostol, hogy hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. A szellemi életnek az aktivitása, az ima élet aktivitása fölszabadítja Krisztus személyét, életét és erejét az életünkbe. Aki nem imádkozik, nem olvassa a Bibliát, átél és megtapasztalja, hogy megjelennek olyan érzések benne, olyan gondolatok benne, amik elkezdik elulani az életét, aminek nincsen köze Jézus Krisztushoz. Így van? Ilyenkor egyetlen mód van, hogy ezek kimenjenek az életünkből. Keresni kell az Urat. Mikor felismerjük, hogy nincs rendben az életünkben valami, nem a Krisztus békessége, nem a Krisztus szeretete tölti be a szívemet, és csinálhatom a szolgálatot is úgy, hogy nem ez tölti be az életemet, és nem ez a reakció jön ki belőlem, hanem önmagamra gondolok, versengek a másikkal, az én nevemet szeretem hallani, vagy a csüggedés, a kisebbségrendűségi komplexusok jönnek és törnek fel bennem, ahelyett, hogy bíznék az Úrban, akkor keresd az Urat, azt mondja Pál, imádkozzatok a lélek által. Adjatok hálát az Úrnak, és úgy kezdjetek kérni. Gondolkodjatok, emlékezzetek meg Jézus áldozatáról, kereszt áldozatáról. Ne azért adjatok csupán hálát, hogy volt mit ennetek, mert néha már azt megszoktátok. Adjatok hálát azért, mert állt a Golgotai kereszt. A mi bűneinket szenvedett Jézus Krisztus. És ez az áldás, a legnagyobb áldás, amit nyerhetünk, az örök élet, és ebben az életben nyerjük meg, ahogy mondja Jézus, az én békességet adom nektek, és nem ugyanom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék hát a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ne is csüggedjen. A békesség forrása az evangélium, melyen keresztül Krisztusban az Isten megbékéltette magával az embert és ezt a világot. És az evangélium által ez a békesség tölti be a megtért, újjászületett ember lelkét, szívét és gondolatait. Római levél 5. rész 1. versében következőt olvassuk. Mivel tehát megigazultunk hit által, nem cselekedetek miatt, nem mert jó hívők vagyunk, hanem mert hittünk Jézus Krisztusban. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Megint csak ott vagyunk, hogy Pál mondja, maradjatok meg Krisztusban. Maradjatok meg és legyetek Krisztusban. Mert a Krisztussal való közösség szélesíti ki a látókört. És a szellemi felfogó és belátó képességet. Isten személyes ismeretéhez vezet. És ez az ismeret pedig belső erőforrássá válik a hívő ember életében. Pál ezt mondja erről az Efézus 3:17-20-ban, hogy a Krisztus lakjék szívetekben hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, méghozzá a bennünk munkálkodó erő szerint, azaz Jézus Krisztus által. Cselekedhet benned, bennünk az Isten. És azt mondja Pál, hogy a Krisztusban lévő életre jellemző egy mennyei gondolkodásmód. az Isten országa szerint való gondolkodásmód. És néhány jellemvonást tár elénk a Szentlélek ezekben az igeversekben, hogy mi is jellemzi a Krisztus gondolatát, a Krisztus indulatát, a Krisztus személyét. Milyen is az a keresztény élet, amely kiformálódhat bennünk, ha Krisztusban vagyunk. És hozzá őt keressük, az ő jelenlétéhez, jelenlétére vágyakozunk. Azt mondja Filippi 4.8-ban, egyébként pedig, testvéreim, ezen túlmenve, vagy ebből fakadóan, hogy Krisztusban vagytok, és az Istenek ereje őriz benneteket hitáltal, erős őrséggel, a szíveteket és a gondolataitokat, hogy Krisztusban legyenek azok. Egyébként tehát, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, vagy ahogy Kálali fordítja, erről gondolkodjatok. Gondolkodj jelentőséget tulajdonis neki. Arra tekints, azzal foglalkozz, azt tartsd értéknek. Fontold meg. Gondold végig. Hidd el, vedd számításba. És ennek a szónak, a gondolat szónak, hogy ezen gondolkodni szónak, az alapja a logosz, az Istennek kijelentett szava, az Isten igéje, azaz a gondolkodásodat járját az Istennek a beszéde, Istennek az igéje, és gondolkodj az ige szerint. Hogyan járhatná át az gondolatáit annak az embernek az ige, aki nem elmélkedik az igén? Hogyan járhatná át a szellemét, a gondolatait annak az ige, aki nem gondolkodik az igén? Nincs ideje az igére. Miért csodálkoznak emberek, keresztény emberek, olyan indulatok támadnak bennük, és olyan indulatok jelennek meg a családban, emberi kapcsolataiban, munkahelyükön, amit a maguk is megijednek. És nem feltétlenül azokra az indulatokra gondolok, amilyen leordítja a fejét, van, akiben a keserűség jelenik meg. A csüggedés, a hitetlenség. Hát mi jelenne meg benned, ha azzal vagy megtelve? Mi jelenne meg az életünkben más, mint amit forrásként magunkba szívunk? Mit mond Pál? Maradjatok meg az Úrban! Gondolkodjatok másképpen. Az értékrendeteket tegyétek helyre. Mi a legfontosabb az életben? Hogy Krisztusban maradjatok. Miért? Mert ebből fakad minden élet. Ez az, ha Krisztusban maradtok, amitől a kapcsolati része, a munka része, a családi része az életeteknek olajozottá válik. Mennyi fájdalom származik abból, amikor eltávolodik egy keresztény ember az Úrtól? Igaz? Mennyi fájdalom számzik? Nem csak az ő életében, hanem a kapcsolataiban. Elkezd úgy viselkedni, mint a soha nem ismerte volna az Urat. Ismerős? Ismerős? És akkor megjelenik bennünk a háborgás, még mi nem veszük észre, hogy eltávolodtunk Jézus Krisztustól. Nem imádkozunk. Nem olvassuk az igét. Ha neked nehéz ráhangolódni szellemben a gyülekezet Isten tiszteletre, gyere háromra és imádkozz egy órát. Hidd el! Egészen másképp fogsz itt lenni a gyülekezeti Isten tiszteleten. Ja, fáradt vagy? Akkor háborúk tovább. Lehet, hogy másképpen kéne az életet élni hétköznap, ami rajtad áll. Lehet, ott vannak a 10-15 percek, vagy fél órák, amit megtalálna a Szentlélek, mert betöltene téged a Krisztus bölcsessége. Ha érdekelne. De tudd meg, ha idejében nem térsz észhez, eljön az idő, amikor majd kiabálsz. Azt mondta valaki, az imádságról találónak tartom, hogy mi az, amit legelőször csinálunk, ha nagy bajba vagyunk. Imádkozunk, kiabálunk. Jaj, Istenem, segíts, jaj, Uram, Istenem, segíts, gyógyíts meg, ments meg, jaj, jaj, ugye? Mi az, amit leghamarabb elfelejtünk, és abba hagyunk, amikor jó dolgunk van? Hát ugyanazt, az imádságot. Mert úgy minden ember van, minek imádkozzak, minek fárasztom az Isten a dolgaimmal, minek beszéljem meg a dolgaimat vele. Mindenki rég az én rám is. Ne nézzetek rá, mint én, nekem ilyen glóri lenne a fejemen, meg lenne két szárnyom. Saját tapasztalataimból is beszélek. Ugyanolyan vagyok, mint ti. Ugyanolyan vagyok, mint ti. Emberek vagyunk. És azért szól az ige, hogy térjünk észhez, amíg ideje van. Amíg nem kell majd pálikszerűen imádkozni, akkor majd kiabálsz. Most lehet, hogy jobb lenne békességgel megtelni, Krisztus szeretetével megtelni, és a házas vagy, megmenekül a házasságod. Megtérnek a gyerekeid. Mint amikor majd utólag gondolkozol, hogy nem volt időm az Úrra, majd elkezdett keresni bőjtöve imádkozó órákon keresztül, akkor majd nem lesz más fontos. Ilyenek vagyunk, emberek vagyunk. Ezért mondja Pál nekik, hogy figyeljetek ide, én most mindjárt meghalok. Lehet. Még kiszabadult, aztán meghalt. Vértanú halált halt Pál apostol. Azt mondja, egy fontos dolog van az életben, drága Filippi gyülekezet, hogy maradjatok Krisztusban. Maradjatok Krisztusban. És akkor, ha Krisztusban maradtok, Isten hatalma fog őrizni titeket hitáltal az üdvösségre, és meg fogja őrizni a gondolataitokat, és a szíveteket és gondolataitokat, hogy ezek jellemezzék azt. Mi is? Hogy mit fogsz figyelembe venni, minek fogsz örülni, mit fogsz meghallgatni, mit fogsz befogadni, mit fogsz mondani, hogyan fogsz viselkedni. Mindegyik területre igaz ez az értékrend, amelyben nem a szavak a lényegesek elsősorban, a szavak megmutatnak számunkra egy lelkületet, egy értékrendet, amely a Krisztusé, ami igaz, igazi, valódi, őszinte, nyílt, igazságos, méltányos. Azt fogjátok figyelembe venni. Annak engedtek utat az életetekben, azt fogjátok mondani, azt fogjátok megnézni, meghallgatni. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga az igazság. Tetszik-e ez Jézus Krisztusnak? Tőle van-e ez? Az Úrtól van-e ez a dolog? Aztán azt mondja, hogy ami tisztességes, méltó a tiszteletre, szent, nemes, előkelő, ünnepélyes, méltóságteljes. Mennyire fontos ugye, hogy Krisztus ilyen, ő méltóságteljes. Nézzétek meg a szenvedés történetét is, hogy milyen méltósággal van ott. Hogy beszél az emberekkel, hogy viselkedik az emberekkel. És azt gondolom, hogy akiben Krisztusban van, megjelenik ez a krisztusi méltóságteljesség. Nem lesz közönséges a viselkedése, az életmódja, a beszéde, a cselekedete, mert a gondolkodás, mint is a szíve, ilyen. Ilyenné válik. Tisztességes. Aztán igazságos, jogszerű, méltányos, tisztességes, pártatlan. Pártatlan. Ezért elképzelhetetlen, hogy egy igazán tiszta szívű ember belemegy a pártoskodásba, családon belül, vagy köpködésbe, pártok rivalizálásánál beáll abba, hogy elkezdi szídni, gyalázni a másikat. Ilyeneket írni se fog írni. Le se kommentel ilyeneket, hogy gyaláz másokat. Bármilyen pártról is van szó. Egy keresztény ember az igazat mondja, kiáll mellette, értékekről beszél. Valami olyan dolgot mond el, amihez lehet mérni magadat. Értékes. Nem köpködi a másikat. Nincs erre semmi szükség. Hanem fölmutatja az értéket, ami számára értékes Jézus Krisztusban. Erről beszél. Nem próbál előnyt szerezni azzal, hogy a másikon átgázol, és jogtalan módon, vagy hazug módon próbálja lejáratni őt. Egy keresztény ember ebben nem vesz részt, mert Krisztus nem vesz részt benne. Így van? De ezzel együtt markáns értékek vannak az életében, amely mellett, ha kell, halálig kiáll. Igazságos, jogszerű, aztán tiszta, elkölcsileg és szellemileg is tiszta. Nincs benne zavarodott szellemi értékrend és elkölcstelenség. Sem az anyagi életét tekintve, sem a szexuális életét tekintve, sem a kapcsolatait tekintve, sem a munkáját tekintve. Nem megy bele tisztátalanságba. Tudják róla a munkahelyen és az iskolában is, hogy nem is kell figyelni rá a dolgozatnál, mert nem fog puskázni, mert az ember tiszta. Rá lehet bízni bármit a munkahelyen, csak azt nem, ami tisztátalan. Ha tisztességtelen valami, őt biztos nem szabad megkérni. Mert akkor az egész cég belebukik. De oda jön az elnök, és azt fogja mondani, az igaz ez. Ezért elküldik szabadságra. Ha lenne olyan cég valahol a világon, ahol esetleg nem tiszta minden dolog. Azt mondja a tisztára, a Pál apostol, a Timóteushoz írt első levél, első és 5. versében. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és a képmutatás nélkül hitből fakadó szeretet. A tisztaság azt jelenti, hogy az vagyok, amilyennek mutatom magam. Nincs, a szavaim azt jelentik, amit mondok. Nincs semmi varia. Átlátható vagyok a számodra, értsd meg, a szándékaim, az indulatom, tiszta, nem zsiványkodok. Nem lehet boldogulni az életbe így, de lehet, nem igaz, hogy nem lehet. Már be vagy csapva. Ha te azt mondod, hogy nem lehet boldogulni az életbe, tisztán, be vagy csapva. Nem igaz. Megmondom miért. Mert mindig és minden helyzetben van olyan, hogy még a tisztességtelennek is egy tisztára van szüksége. És akkor téged fognak megkeresni. A tisztességest. És aki tisztességtelen, azt is megkeresik, ne aggódj. De azt gondolom, ha te Krisztus követője vagy, és Krisztus életét éled, akkor neked az a dicsőség, ha azt mondják, hogy figyelj, nem tudok veled üzletet kötni, mert te túl tisztességes vagy ez. Egyébként sem tudom, hogy lehet túl tisztességes, meg kell, hogy tisztességes valaki. Mert szerintem ez egy eldöntendő kérdés. Tehát a tisztesség az tisztesség. Tiszta. Azt mondja további Pál a Timóteushoz írt levélben. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Nem is értik, miről van szó az evangéliumban. Aztán szeretetre méltóságról beszél. Itt kedvesség. Úgy is lehet fordítani, kedves. A Krisztus karaktere, Krisztus személye, Krisztus egy kedves ember volt. Szeretetre méltó és kedves ember volt. Kedvesen reagált a gyerekekhez, tisztelettel beszélt a nőkkel, az idősekkel, férfiakkal. Kedvesség árad belőle. És aki Krisztusban van, abban is ez a kedvesség elkezd egyre inkább megjelenni és kiformálódni. Nem lesz sose Krisztus, meg én sem, de ha Krisztusban vagyunk, akkor ezek a személyiségjegyek, ezek a jellemvonások egyre inkább megjelennek bennünk is. Igenis, ha te egy durva ember voltál, legyél férfi vagy nő, megjelenik az életedben a Krisztus kedvessége. És magad is meglepődsz. Hogy mi ez az isteni erő, amely ilyen módon megváltoztatja az én életemet. És gondolj bele, hogy már mennyit változtál Krisztusban. Igaz? Akár a kedvesség tekintetében. Igaz? Nem? Hát csak van valami. Aztán azt mondja az írás, hogy ami jó hírű, jó indulatú szót mondani, dicséretes, jó hírt megosztani. Ha valami nemes, azt vegyétek figyelembe, erényes, kiváló, érdemes rá, nemes cselekedetek. Ugye a nemesség a szó valódi értelmében mindig valami olyan cselekedetet, hozzáállást, viszonyulást jelent, ami dicséretre méltó, amely önzetlen, amely tiszta indulatból fakad, és nekem mindig eszembe jut, a reformkor nemesei, ebben az esetben egy Veselényi báró, egy gróf Széchenyi István, akikben megjelent valamilyen módon a hedonista életből valahogy felismerése jutott például Széchenyi is, és akkor elkezdett valami jót tenni az országgal, az emberekért, és egy változás történt az életében. Nem mondom, hogy megtért, én nem tudom, hogy ő hogy volt, meg mint volt, Isten azért nehezeltet elképzelni teljesen ateistát abban a korban azért, akkor nem volt divat ez a dolog. Valamilyen módon mindenki hívő volt, vagy hit, vagy vallása volt, és valamilyen módon néha elment templomba, de mondjuk Széchenyinek a korai időszakára, amikor katona volt, nem lehetett elmondani, hogy ez valamilyen ilyen nemes élete lett, de valahogy megváltozott, valami történt vele. És erre mondjuk, ezeket a cselekedeteit mondjuk példának. És ez segíthet nekünk megérteni azt, hogy amikor Krisztus megjelenik valakinek az életében, akkor nemes lelkületűvé. És én valahogy az ellenpólusát itt is a közönségesség és a nemesség. Nem beszél közönségesen. És tudod, aki benne, a nemesség benne van a szellemében, az életében, azzal nem is beszélnek közönségesen. előbb-utóbb jelenlétében, a közelében azt az emberek, most menj ki. Mert most nem tudom azt mondani, hogy szeretnék. Vagy bocsáss meg, út, itt vagy, ne haragudj. Lehet átéltetek ilyet. Megismertek benneteket, és látták az életeteket, hogy visszanyúltok az emberekhez. Krisztus életét bemutattátok, és akkor egyszerűen megváltoztat az emberek hozzátok, hogy visszanyált. És nem kezdenek olyan obszén módon beszélni, a nő vagy veled, és nem fognak olyan vicceket elmondani neked, a férfi vagy, mert tudják, hogy te nem vagy erre vevő. A te érték rende teljesen más. És más élhelyzetben fognak megkeresni téged. Amikor valóban Krisztusra van szükségük, vagy olyan becsületességre, tisztességre, józanságra és bölcsességre, amelynek forrása Krisztus, még lehet nem is tudják megfogalmazni, hogy miért bíznak benned. A 2 Timóteus 2.19-ben ezt olvassuk erről. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és serép edények is. Azokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Legyünk tehát megszentelt, megtisztított életűek. És akkor az utolsó, a dicséretes helyeslést, visszaigazolást nyer, elismerést kap, méltó a dicséretre. Péter levelében, az 1 Péter 1.5-től ezt olvassuk. Titeket pedig Isten hatalma örülsz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok a különféle kísértések között, hogy ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. És az utolsó vers a felolvasott szakaszban így hangzott, amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Következményviselkedésnek nevezhetném. Pál rámutat tehát arra, hogy az ő gondolkodásmódját, szemléletmódját Krisztus és a vele való élő közösség útján változtatta meg az Isten. Ebből fakadt az, ahogy élt a gyülekezet tagjai előtt. Pál buzdít bennünket is, hogy kövessük az ő példáját. Felhívja a figyelmünket, hogy nem elegendő csupán arra figyelnünk, hogy hogyan cselekszünk. A lényeg ugyanis nem ebből szűrhető le. Az elsődleges, amire figyelmeket összpontosítanunk kell, amelyre Pál és felhívja a figyelmünket, hogy maradjunk Krisztusban. Nem feledjük el, hogy nem várhatunk valakitől valódi és a szív mélyig ható változást megtérés és újjászületés nélkül. Azonban, aki megtért és újjászületik, lehetetlen, ha Krisztusban van, hogy ne változzon a szíve, a gondolkodásmódja, a beszéde és a hozzáállása. Lehetetlen, egyszerűen lehetetlen, hogy akivel, ha ilyen személlyel kapcsolatok, mint Jézus Krisztus, hogy ne legyen hatása az életemre. Erre mondja az írás a 2 Korintus 5.17-ben, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. A Galata levél 5.24-ben pedig ezt olvassuk, aki pedig Krisztus Jézusé, a testet megfeszítették, szenvedélyével és kívánságaival együtt. Ha a Szentlélek által élünk, akkor éljünk is a Szentlélek szerint, a Szentlélek vezetésének megfelelően. Mielőtt elfogadnál, kimondanál, vagy például az interneten leírnál kommentekbe például valamilyen gondolatot, tedd fel a kérdést. Ez a gondolat, amely bennem megszületett, igaz? Tisztességes? Igazságos? Tiszta? Szeretetre méltó? Kedves? Jó hírű? Nemes? Erényes? Méltó Krisztus dicséretére? És ezen a szűrőn átment, mondd ki, írd le, ha nem ment, hát inkább hallgass. Szokták mondani, hogy még a bolondot is bősnek hiszik, ha csendben van. Azonban beszédében sokat vétkezik az ember. Pál apostol a Szentlélek által, a Krisztusban élő hívő embernek azt mondja, hogy adatott neked a Szentlélek által a Krisztusval közösségében egy szűrő. Ideje ezt a szűrőt kitisztítani. Mert lehet, hogy elkoszolódott, vagy kilukadt egy-egy helyen az életünkben. Hogy ez a megváltozott élet, amely Krisztus élete bennünk, teret nyerjen szívünkben, szívünk indulatában, szándékában, a gondolkodásmódunkban, a beszédünkben és az életvitelünkben. Ezért mondja Pál, hogy amit láttatok tőle, amit bemutattam nektek, ti is azt cselekedjétek az Úrban. Legyetek az én példámat követők, valóban Krisztus tanítványai. És csengjen vissza a bátorítás, Péter szava, ugye, hogy az Isten hatalma megőriz bennünket hitáltal a Krisztusban, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizony a dicséretre, a dicsőségre, a tisztességre, mert ne feledd, Pál erre mutat rá, hogy egy napon meglátjuk az Urat. Elváltozunk, és vele együtt fogunk uralkodni. Amen.